Kedves gyülekezet tagjai, beleértve a gyerekeket, a legfiatalabbakat. Láttam, hogy többen rajzolgattok, úgyhogy szeretnék témát adni ahhoz, hogy miről rajzoljatok ma, vagy mit rajzoljatok ma, így az ige szolgálat során sok mindenről lesz szó. Például lesz szó olyanról, aki a vizen tud járni. Lesz szó olyanról, aki elsüllyed a vízbe. Lesz szó olyanról, akinek van 5 kicsi kenyere, meg 2 hal, és abból nagyon sok minden lesz. Lesz szó olyanról, hogy hullámzik a tenger. Lesz szó olyanról, hogy csendes a tenger. És még nagyon-nagyon sok mindenről, amit ha így figyeltek az ige szolgálatban, akkor akár le is rajzolhatjátok, ami erről eszetekbe jut. Nem sokan tudjátok, hogy hol van Kondoros, talán alföldiek, igen. Vagy akik arra járnak, ugye ez egy kis falu, és az én gyerekkoromban, ami nem tegnap volt, ugye akkor még a falusi strand az egy ilyen kibetonozott medence volt, ha jól emlékszem, még kisebb volt csempézve az alja, csak ugye az is beton volt, és közepén volt 2 oldalt 2 ilyen farud, és kihúzva keresztbe egy madzag. És valahol ott el volt rejtve valahol, vagy nem tudom, hol volt egy tábla, vagy mély víz. Szóval ennyi volt a tudni való. Szóval általános iskolás voltam, nem emlékszem már, hogy hány éves, de még kisebb, és én nagyon nehezen tanultam megúszni, szóval akkor nem tudtam úszni. De nagyon szerettem belugrálni a vízbe, szóval a partjáról ugye az volt, hogy mentünk az osztálytársaimban, barátokkal ugráltunk bele a vízbe. És akkor jött a cukkolás, hogy na ugye ott nem mehetsz beleugrani, ott ahol a madzag van. Eddig beleugrottál, leértél a vízbe, és akkor egyszer a lábad a talajt érte. Hát mondom, nem mondják már rám, hogy én gyáva vagyok, szóval előbe mentem, és akkor bele a vízbe, de úgy talpra. És akkor azt tettem észre, hogy valahogy a talpam, nem, még mindig megyek, egyszer ugyan szerencsére leértem az aljára, de akkor meg fölöttem nem volt semmi, mert víz alatt voltam. És hát Jóisten adott a lélekén lejtett, hogy elrugaszkodtam a betontól, és akkor fölértem a vízszínére, és akkor de akkor már jött a következő merülés, akkor utána jött a következő gondolat, hogy kezdj el úgy ugrálni, hogy menjél a kisebb víz fele. Nem tudom, mennyi ideig tartott, a húgom az elég sokáig sikítozott ott a part a medence szélén, amíg eljutottam oda, hogy addig a mélységig, ahol már amikor leértem, akkor a fejem is kilátszott a vízből. Tanulságot ti meg tudjátok fogalmazni, hogy mi ebből a tanulság. De ma erről a vízről fogunk beszélni, és arról, hogy sokszor merészebbek vagyunk, vagy olyat akarunk csinálni, amit nem biztos, hogy kellene. Nem mérjük fel a veszélyét, és eljutunk egy olyan helyzetbe, amiből nagyon nehezen lehet kimenekedni, vagy a Istennek a segítsége kell ahhoz, hogy onnan kimenekedjünk, a konkrét segítsége. Emlékeztek arra a történetre a Szentírásban, és ma 2 evangéliumi fejezetet fogunk tanulmányozni, Máté evangéliumának a 14. fejezetét, és János evangélium a 6. fejezetét, úgyhogy a könyvjelzőt oda be is tehetitek. Tehát Máté evangélium a 14. fejezet, és János evangélium a 6. fejezet. Kedves nagyobb gyerekek! Történik olyan az életünkben, amikor az életünk ilyen szinte fuldoklásszerű helyzetbe kerülünk. Amikor úgy érezzük, hogy már annyira belefáradtunk az egészbe, olyan sok volt a szenvedés, annyi minden rossz ér minket, minek csinálom én ezt már? Amikor megrendítő események történnek, vagy velünk jön egy váratlan betegség, vagy a rokonainkkal. Elcsüggedünk. Ugye elég sokszor van ilyen, sajnos. Most még nem az üvegtenger időszakában élünk, ahol a hullámok majd nem lesznek, de az élet sokszor sodor, ide sodor, oda sodor, ez történik velünk, az történik velünk. De ma arról fogunk beszélni, hogy van egy mesterünk, aki mindig vigyáz ránk. Tehát a Máté Evangélium a 14. fejezet és a 6. fejezet. De előtte szeretnék beszélni az előzményekről, mielőtt még eljutnánk a tengerig. Jézus egész nap prédikált és gyógyított. Emlékeztek? Ott volt a nagy sokaság. Aztán az emberek elkezdtek gondolkodni, hogy itt van valaki, amikor ugye eljött a délután, már ugye a nap eléggé hosszú ideig ott voltak, és felmerült, hogy az emberek éhesek. És Jézus azt mondta, igen, akkor adjatok nekik enni. Egy gyereknek volt öt kenyere, két hala. Jézus ezt megszaporította, és adatta az embereknek. Emlékeztek, hogy ez az ebédlés, ez hogy történt? Vagy késő ebéd? Mindenki rohant oda, és akkor gyorsan magának kiszedte a legszebb halakat. Leültek szépen rendben. Aztán Jézushoz került az ennivaló, hogy mit csinált? Utána, amikor megáldotta, odaadta a tanítványoknak, és a tanítványok voltak azok, akik kiosztották. És ez a sok ember pedig, aki férfi volt körülbelül 5000, a többiek, többen még voltak ők és gyermekek, türelmesen várta, hogy sorra kerüljenek, és amikor a maradékot összegyűjtötték, akkor az sokkal több volt. És elkezdtek gondolkodni, hogyha Jézus ezt, ugye azt, mert azt is tudjuk, hogy Jézus nem csak prédikáltott, hanem gyógyított. Tehát nagyon sok gyógyítás történt, és amikor ettek, eszükbe jutott, hogy ott voltak a pusztában a mi őseink, és azok is kaptak így csodaként ennivalót, a mannát. Tehát akkor biztos, hogy Jézus Krisztus az, akit mi várunk, a megígért messiás. Mert ha annak idején a mannát adta, akkor ez ugyanolyan csoda, és az emberek fejében elkezdett így sok minden dolog előjönni. Hogy ez mit is jelenthet, ha ő az ennivaló, ő ad ennivaló. Jézus ezzel is mondjam, népszerű lett, őnekinek jól esett. De aztán elkezdtek ezen gondolkodni, hogy ha Jézus tud gyógyítani, ha Jézus tud szinte a semmiből ennivalót adni, akkor mi lenne, ha elkezdenénk a rómaiak ellen a harcot? De egy olyan vezetőnk lenne, aki a megsérült katonákat meggyógyítja, a hadtápot, ugye az ennivalót, azt biztosítani tudja, és akkor biztos, hogy egy győztes hadsereg leszünk. De nem mondtam még a két evangéliumi fejezet mellé a Jézus Élete című könyvet, és annak a Éjszaka a tavon című fejezetét. Azt írom el, testvérni, hogy Jézus látta, hogy mi van készülőben, tehát látta az emberek gondolatait, hogy na hát akkor induljunk. Van egy ilyen vezetőnk. Ha ő meggyógyít, ha ő enni ad, akkor nincs előttünk akadály. És azt is látta, hogy Jézus is azt is tudta, hogy ha trónra akarják ott őt emelni, az mit fog kiváltani? Ja, a főpapoknak a kémei mindig ott voltak, figyelték, hogy mit csinál. Ebből biztos hívták volna a római hadsereget. Ez csata lett volna, vér lett volna, hogyha egy lázadás kitör. És mi volt Jézusnak a legnagyobb problémája ezzel? Hogy amiért ő jött, a lelki országnak a munkálása, az kudarcba fulladt volna, mert az emberek figyelme a földi hatalomnak a megnyerésére irányába indult el. És Jézus ezért megparancsolta a tanítványainak, hogy szálljanak azon a hajóra, és menjenek Kapernaumba, mert nem akarta. És utána később pedig ő a tömeggel is beszélt, és szépen elbocsájtotta őket. Tehát ez az előzménye. Hát Máté Evangélium a 14. fejezet, 22. versét olvassuk el először. Tehát ilyen előzmények után, 22. vers, és mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait. Mit csinált? Kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Szerette volna a tanítványokat elválasztani a sokaságtól, és ez a kényszerítés szó, az azt jelenti, hogy azonnal. Lehetőségünk azt írja, hogy Jézus magához szólította a tanítványait, megparancsolta nekik, hogy szálljanak a hajóra, és azonnal térjenek vissza Kapernaumba, és majd ő elbocsátja a sokaságot. Vajon mit csináltak a tanítványok? János Evangélium a 6. fejezetnek ha visszalapozunk. Két evangéliumból össze tudjuk egészen pontosan rakni a történetet. Tehát a 6. fejezet, tizenötödik verse. Bocsánat, ez 16. Mikor pedig estfeledék lemenének az ő tanítványai a tengerhez, és beszállván a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kapernaumba. Tehát Jézus valamikor ott, ez úgy délután táján lehetett, amikor ez az ebédelés volt, Jézus azt mondta, hogy azonnal menjenek, és ők vártak, és amikor már egész este lett, akkor indultak el. Tehát ez az azonnal, ez nem jött be, hanem helyette késlekedtek. Nem mentek el azonnal. Mi történik akkor, hogyha késlekedünk? Mi van akkor, ha Jézus hív bennünket egy szolgálatra? Mi van akkor, ha Jézus megszólít? Mi van akkor, ha hív egy döntésre? Ne talántán az a döntés, ami életünk átadása neki. Mi van akkor, hogyha Jézus késztet arra, hogy menj, indulj és csinálj. Sokszor a késlekedés az halálos lehet. Ha a tanítványok időben elindultak volna, akkor megelőzték volna a vihart, hiszen itt nem olyan nagy távolságról volt szó, amit meg kellett, hogy tegyenek. A Jézus Élete című könyv. A tanítványok nem távoztak a szárazföldről azonnal, amikor Jézus megparancsolta nekik. Ám gyorsan sötétedett, és ők beszállva a hajóba mennek vala a tengeren túl Kapernaumba. Elégedetlen szívvel hagyták el Jézust. Még soha nem nehezteltek rá ennyire, amire uruknak ismerték el, mint most. Jézus gyógyított, Jézus enni adott, Jézus a tömeget tanította, és mit olvasunk? Soha ennyire nem nehezteltek rá. Zúgolódtak, amiért nem engedte, hogy királyát kiáltsák. Magukat vádolták, amiért olyan hamar engedtek parancsának. Úgy vélték, ha erélyesebben lépnek fel, véghez vihették volna szándékukat. Tehát az a napnak az áldásai, ami velük történt, egy ilyen negatív hangulatba ment át, és a tanítványok zúgolódtak ott, ahelyett, hogy elindultak volna oda, ahol Jézus küldte őket. Ezt úgy fogazza meg a vájtestvérnő, hogy a hitetlenség kezdte hatalmába keríteni elméjüket és szívüket. Tehát ha várunk, sokszor elmondjuk, hogy amikor eljövünk a gyülekezetbe, itt ülünk a szombatiskolán, halljuk az ige szolgálatot, beszélgetünk, és megérinti az ige a szívünket, akkor mi következik? Vagy minek kell következnie? Ha ez nem lesz a mi mindennapi életünknek a része, akkor előbb-utóbb elfeledkezünk róla, nem? Ezt már nem tudom, egyszer valaki kiszámolta, hogyha valaki 30 éve jár gyülekezetbe, hány ige szolgálatot hallgatott, meg hány szombatiskolán vett részt, abból már egy egyetemen doktori disszertációt is írhatott volna, és mi mégis ott kapjuk magunkat, ott találjuk magunkat, hogy sok igét hallgatunk, de valahogy ez nem kerül át a mi életünkbe, a mi hitéletünkbe, a mi mindennapi életünkbe, és ezek a dolgok elveszejtődnek. Tehát itt nem csak arról van szó, hanem hogy a tanítványokat a késlekedés egy viharba vitte. Egy nagy viharba kerültek azért, mert a szívük már szívüket az ördög egyből elkezdte a hitetlenség, meg a elégedetlenség felé vinni, és elmúlt annak a napnak az áldása, amit aznap láttak és hallottak. Tehát visszatérve a 6. fejezetnél, még ha ha nyitva van a Bibliánk, a 15. vers. Jézus azért, amikor észrevevék, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királyát tegyék, ismét elvonulva egymaga a hegyre, de János, vagy Máté Evangélium, ami ír arról, hogy ő ezeket az embereket hát eltanácsolta, vagy elküldte őket, hogy elmenjenek, 23. vers, 14. fejezet, 23. vers, és amint elbocsájtál sokaságot, felmérne a hegyre magánosan imádkozni, mikor pedig beest feledék egyedül valahogy. Mit csinált Jézus? Elment imádkozni. De nem csak most. Jézus minden nap elment imádkozni. Elment imádkozni, amikor csak tehette. Ja, tudjuk azt, hogy a tengeren a tanítványok haladnak, szembe jön a vihar csak nő, és Jézus meg ott volt a hegyen. De ebből azt kell megjegyeznünk, és mit csinált Jézus a hegyen? Imádkozott. És kikért imádkozott? Órákon át könyörgött Istenhez, nem önmagáért, hanem az emberekért imádkozott. Erről kért, hogy bemutathassa az embereknek küldetése isteni jellegét, hogy Sátán ne homályosíthassa el az értelmüket, ne ronthassa meg ítélő képességüket. A megváltó tudta, hogy személyes földi szolgálatának napjai hamarosan véget érnek, és kevesen fogadják majd el őt megmentőjüknek. Lelki gyötrelmek és vívódások között imádkozott a tanítványaiért, írja itt Máté. Tehát a vizen küszködő tanítványaiért imádkozott Jézus a hegyen. Ha a mi életünkben hullámok vannak, ha a mi életünkben nehézségek vannak, ha elcsüggedünk, ha hitünk nem olyan erős már, mint kellene, hogy legyen, egy valamiben biztosak lehetünk, hogy Jézus akkor is lát minket, és Jézus akkor is imádkozik értünk. És az milyen jó tudni azt, hogy van valaki, aki felemeli a szavunkat, és ez a valaki, aki ezt megteszi, ő ennek a világnak a teremtője, ennek a világnak a fenntartója, a világnak az ura, és Jézus Krisztus a tanítványaiért imádkozott. Milyennyi ideje küzdöttek ott a tanítványok? Nem tudom, tudjátok-e, hogy a zsidóknál ilyen 3 órás időszakok volt beosztás. Ugye a napkelte volt 6 órakor, 9-12 óra volt a dél, ugye délután 3-kor volt az estvéri áldozat ideje, és este volt, 6 órakor volt az este. Az éjszaka ugyanígy volt, 6 óra volt, a 9 órakor volt az első őrségváltás, éjfélkor a második, éjjel hajnali 3-kor a harmadik, és utána pedig a negyedik őrségváltás. Mióta voltak a tanítványok a tengeren? 14. fejezet Máté Evangélium, a 25. vers. Az éjszaka negyedik részében, vagy az eredeti szövegben, őrségváltás idején, a negyedik őrségváltás idején hozzájuk méne Jézus a tengeren járván. Mióta voltak ők ott? Ha sötétedéskor indultak, mondjuk ha este 7-8 órakor indultak, az éjfélig, meg még 3-4 óra. Egyébként ez a tengeri út, ez 2-3 órát vett normál esetben igénybe. És egész éjjel ott küzdöttek, már legalább 8-9 óra, és mennyit haladhattak. Azt is leírja a Biblia a János evangéliumában, most visszalapozunk oda, a 6. fejezet 19. versében, mikor azért 25 vagy 30 futamnyira bevezének, meglátták Jézust, amint jár vala a tengeren. Ez körülbelül 5-6 kilométer. Hát ennyit haladtak ennyi idő alatt. Gondoljátok kell, hogy azok az izmos halászemberek, akiknek ez volt a foglalkozásuk az ömének, hogy a hajón ültek és evesztek. Fáradtak voltak, kimerültek, és azon voltak, hogy belefáradtak az egészbe, hogy feladják az egészet. Azt látod, hogy az éj negyedik őrségváltásáig küszködtek az elvezőkkel, ekkor az elcsigázott férfiak megadták magukat a vésznek. De még egyet ír, hogy a tenger megtanította őket gyámoltalanságukra a viharban, tehát a vihar éri őket, és vágyakoztak, vágyat ébresztett mesterük jelenléte után. Hát sokszor az a baj, hogy elbízzuk magunkat, azt hiszük, hogy egyedül megy, és sokszor vihar kell ahhoz, hogy megtapasztaljuk, hogy Jézusnak olyan jelenléte nélkül bizony elfáradunk, és nem sikerülnek a dolgaink. És ugyan ők nem látták Jézust, de Jézus látta őket, és tudta, hogy mi van velük, és Jézus hagyta, hogy ez a vihar megpróbálja őket. Tudjátok, hogy miért vannak az életünkben próbák? Jézus tudta azt, hogy nem sokára az elfogadása közeledik. Nem sokára a Getsemáné következik, nem sokára a vallatásai következnek, és nem sokára azt következik, hogy ahelyett, hogy királlyá kennék, vagy kiáltanák, a tövis koszorúval a fején kerül a keresztfára. Tudta, hogy ezt, hogy ez mekkora krízis lesz a tanítványainak, vagy milyen nehéz lesz ezt elfogadni. És hagyta, hogy legyenek próbák az életükben, amiben megtanulnak bízni benne. És ez nálunk ez ugyanígy van, hogy a mi életünkben is vannak viharok. Nem tudom, emlékeztek-e, egyszer így vetítettünk erről Jézus Krisztus eljövetére, hogyan készülünk, és ott volt egy idézete a bizonyságtételek 8. kötetéből, hogy engesztelhetetlenül őrjöngő vihar közeledik, készen állunk-e szembenézni vele. Ami a világban lassan már, nem lassan, gyorsan történik, és ami még fog történni. Mennyire vagyunk felkészülve? És Jézus megenged nehézségeket az életünkben, főleg akkor, ha el is távolodunk tőle, mert fel akar készíteni. De amit sose felejtsünk el, hogy Jézus ma is imádkozik értünk az életnek a viharai között. Ma is vannak betegségek, ma is történnek váratlan tragédiák. Mi van akkor, ha elvesztem a munkám, miből fogok megélni? Talán a rokonságban ugye egy valaki meghalt rákba, a másik most lett rákos. Szinte az embert így vigasztalhatlanul ledönti, vagy nagyon nehéz ezeket a dolgokat felindulni, feldolgozni. Tehát nagyon sok nehéz, én nem tudom kinek mit, de biztos, hogy ha most nincs, majd lesz. Van is, és lesz is. Jézus fel akar készíteni bennünket, és imádkozik az élet viharai között. Tehát Jézus látta, hogy a tanítványai most már lassan feladják, és elindult a tanítványai után a 14. fejezet, Máté 14, 25. 26. vers. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémülének mondván, ez kísértet, és a félelem miatt járt az áll. Mi történt? Hány évig jártak már Jézussal? És jött valaki, és az már, hogy itt megrettentek. Elkezdtek félni. Azt tudjuk így, ennek utána olvastam, meg hallottam erről, hogy akkor azokban az időkben Izraelben eléggé népszerű volt ez a tanítás, hogy ilyen szellemek vannak, meg mindenféle. Tehát ez egy általános dolog volt. De akkor is a tanítványok Jézust kísértetnek látták, azt, aki velük volt, megrettettek tőle, és szinte féltek tőle, hogy jaj, akkor most mi lesz. Ha most elgondolkozunk azon, hogy mi ma a legnagyobb félelmünk, így az életünkben. Mi az, ami miatt görcsbe szorul a gyomrunk, mi az, ami miatt nem nagyon tudunk aludni, mi az, ami miatt megfájdul a fejünk, vannak ilyen dolgok? Talán nem is egyes számban, nem többes számban kellene kérdeznem, hogy mik azok, amik a legnagyobb félelmeink mostanában. A félelem Ugye kétféle oka van a félelemnek. Alapvetően. Az egyik oka az, hogy amiben bizonytalanok vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőnkben. Mi lesz a jövőnkben. Mi van akkor, ha valakinél diagnosztálnak egy súlyos, halálos végű, lehet, hogy halálos végű baleset. Mi történik akkor? Nem tudom, hogy mi lesz a jövőben. Mi van akkor, ha valakinek sok hitele van, és egy állása van, és azt a céget csődveszély fenyegeti? Mi lesz, ha elvesztem a munkámat, hogy fogom fizetni a kölcsöneimet, mi lesz a gyerekeimmel? Mi van akkor, hogyha elmegy a gyermek egy iskolai kirándulásra, megígérte, hogy felhív a telefonján, de nem hív föl, aztán a rádióban bemondják, hogy egy gyerekeket szállító busz valahol felborult, és pont arra, hova az én gyerekem ment. Rengeteg ilyen élethelyzet van, nem? Amikor tudjuk. És a félelem ilyenkor, tehát az kiváltó oka az, hogy nem tudjuk, hogy mi történt. A másik oka az, amikor tudjuk. Amikor tudjuk, hogy viharzik alattunk a tenger. És attól megrettenünk. Mert kicsinek érezzük magunkat, gyengének érezzük magunkat, és nem tudjuk, hogy mi van. A félelem azt úgy mondják, hogy ez egy emóció, ez egy érzelmi megnyilvánulás. De viszont a hit, ami ilyenkor segít, az egy hozzáállás, egy viszonyulás, az egy attitűd, de hogy van egy lehetőség, hogy bízom Istenben, hogy fókuszálok valamire. A hit az egyenlő a bizalommal, hogy bízom abban, aki tudom, hogy ki fog menteni ebből a helyzetből, akit jól ismerek. Egy bizalom van, ami megtart, és ami ebből a félelemből kiemel engem, és újra nyugalmat ad. Nem tudom, hogy ki hallott már erről a hiperbár kamráról. Most Magyarországon is van ilyen. Ez egy új gyógymód, vagy hát... Nem? Ez egy olyan, hogy beraknak egy kapszulába, ami lehet egyszemélyes, meg többszemélyes is, és magasabb nyomáson 100%-os oxigént préselnek be, és akkor azt mondják, hogy mivel így az oxigén a magasabb nyomás miatt eljut a szervezet szövetébe mindenhova, akkor a gyógyulásukat elősegíti. Tehát nem azt mondják, hogy ez gyógyít, hanem a gyógyulást elősegíti. Interneten megnézitek, Magyarországon is vannak ilyen szolgáltatások. Csak azért mesélem ezt el, mert a történet, amit hallottam, az egy ilyen kamráról szólt, tehát ebben van egy személyes is. És mondta, és nyilván, hogy mivel magasabb nyomás, ezért be kell zárni ezt a kapszulát. Vagy hát van, amihol ezt kamrába csinálják. És mondta a barátjának, hogy voltam egy ilyen kezelésem. De ezt tudod, hogy mennyire féltem ott? És kérdezi, mondja, hogy hát igen, gondolom már, ha be vagy zárva egy ilyen kapszulában, ugye van a klasztrofóbia, vagy... Szerintem nem az volt a baj, hanem hogy az ajtó kívülről volt bezárva. És nem tudtam, hogy aki bezárja, az kinyitja-e. Mert belülről nem lehet kinyitni. Szóval, amikor vészbe vagyunk, tudunk-e Istenben úgy bízni, hogyha ő egyszer megígérte, akkor ő kinyitja az ajtót. Ő nem fog ott hagyni engem valahol. Valahol a veszélyben, valahol a hullámok között, valahol, ahol bajok vannak. A hit az segít járni nekünk a viharba. Amikor Péter meglátta Jézust, és azt mondta, hogy hagyj mehessek hozzád. Emlékeztek, és Péter kiszállt, hogy ahhoz volt hite, hogy kiszálljon, de amikor a hullám eltakarta a szemei elől Jézus Krisztust, akkor süllyedni. És mit csinált Péter akkor? Elkezdett kiáltani, hogy Uram, tarts meg engem. És mi volt Jézusnak a válasza? Kicsiny hitű. Miért kételkedtél? Tehát ne legyünk kicsiny hitűek. Lehet, hogy nagy a vihar, lehet, hogy pillanatnyilag szem elől tévesztjük Jézust, de ne kételkedjünk. Jézus velünk van. Azt, hogy Jézus segít bennünket a viharban járni, segíti az életünket vezetni, segít elvenni a terheket. Ezt a Bibliában többször olvashatunk erről. 11. fejezet, Máté 11:28, talán tudjátok fejből. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterhetettek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek fel magamra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy én szerint és feladatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a szíveteknek. Vagy a János 6. fejezetét már olvastuk többször, de a 37. versét megnézzük. Minden, amit nékem áld az Atya, én hozzám jövök, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. És talán a legreményteljesebb üzenet a Bibliában, amit a múlt negyedében tanultunk ezzel kapcsolatban, a 22. fejezet 17. verse, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Tehát Jézus hív, és Jézus vár. Le akarja rólunk venni a terhet, meg akar erősíteni, és ilyen körülmények között is ott van előttük. Akármilyen problémánk is van, higgyük el, hogy Jézus sokkal hatalmasabb, mint a problémánk. És neki van hatalma és van ereje, amíg, hogy ezt meg tegyük. Még néhány gondolatot a félelemmel kapcsolatban. Tehát amíg Jézusra nézünk, mint ahogy Péter tette, nem volt baj. De amikor a problémákra nézünk, akkor elolvad a hitünk, és akkor van a baj, és a félelem elhatalmasodik rajtunk, és elkezdünk süllyedni. Az Istennel való kapcsolatunk a problémákban. Miért engedi meg ezt az Isten? Miért engedi? Miért így történt? Miért nem? Miért? Jön a sok miért, és akkor gyengül el a mi hitünk. Mark Finney-től hallottam ezt a kijelentést, hogy akkor félünk, hogyha felejtünk. És a Ésaiás könyve 51. fejezetnek az igéjét olvasta ehhez. Ésaiás könyve 51. fejezetet keressétek te ki is velem együtt. Ezt érdemes ezt megígézni, meg aláhúzni ezt az igéket. Ésaiás könyve 51. fejezet 11. versétől. Ésaiás 51. fejezet 11. vers. Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejökön. Vigasságot és örömet találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. Ilyen állapotról van itt szó? Megtérnek az Úrnak áldottai, és mi lesz utána? Újongás, örökös öröm, vigasság, öröm, eltűnik a fájdalom és sóhaj. Hogyan folytatódik? És én vagyok a megvigasztalótok, és tovább így kérdez, ki vagy te, hogy félsz az halandó embertől, az ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű? És ott a 13. versben a válasz. Elfeledkeztél az Úrról, a Teremtőről, aki az eget kiterjesztette, és a földet megalapítá? És hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik elveszteni? Tehát van egy állapot, és ha elfelejtjük, hogy ki az, aki minket támogat, akkor jön ez a visszaeséses állapot. Hogy a mi örömünk, akkor félelembe vált. Tehát ne csüggedjünk, hanem bízzunk. A 43. Zsoltárnak az 5. verse, ugye erről a 44. Zsoltár is beszél, miért csüggedsz el? Miért csüggedsz el, ó, én, lelkem, 5. vers. Miért csüggedsz el, lelkem, és miért nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítomnak és Istenemnek. És nagyon sok ilyen igét találunk a Szentírásban, ami bennünket arra bátorít és arra tanít, hogy az Isten hatalmára való emlékezés, a benne való hit az, ami megóv bennünket ezektől a csüggedésektől. A történet így fejeződik be, amikor Jézus kinyújtotta a kezét, és megragadná Pétert, és mondta, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél, és mikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajókban levők pedig hozzámemén leborulának ültte, mondván, bizony Isten fia vagy. És János apostol hozzáteszi 6. fejezetben, hogy mikor elállt a szél, és eltűnt a köd, észrevették, hogy ma ott vannak a parton. És hogy a félelem az mennyire, nem azt mondom, hogy fölösleges volt, de hogy a félelem az, hogy el tudja vakítani az embereket. Tehát legyen hitünk. Jézus mit kér, mekkora hitünk legyen? Mint a mostárban. Legalább annyi. De ha van egy pici hitünk, akkor használjuk azt a pici hitet a nehézségek között. És ha a nehézségek között hitre támaszkodunk, akkor mi lesz ezzel a mustármagnyi hittel? Ez növekszik. És ha erre mindig emlékezünk, és jön a következő baj, akkor ismét erősebbek leszünk. A viharok azok mindig megerősítenek. Mi van azzal a fával, amelyik a hegytetőn áll? Ugye az erős fa, mert sok vihart átélt, és sok viharnak ellenállt, az a legerősebb fa. Jézus megengedi, hogy érjenek viharok. Lehet, hogy most, lehet, hogy később. De ő növelni akarja a hitünket, és azt szeretné, hogy erősen tudjunk megállni és felkészülni az ő eljövetelére. A kísértés viharjában csak akkor járhat biztonságban, írja a lájtestvérnő, ha tökéletes önmegtakadással a megváltónkra hagyatkozunk. A kísértés legyőzi azokat, akik nem ismerik fel, hogy állandóan Istenre vannak utalva. Lehet, hogy most azt hiszük, a lábunk szilárdan áll, és sosem inoghatunk meg. Na így legyen. Higgyük azt, hogy a mi hitünk Jézus Krisztusban van. Tehát Jézus megengedi, hogy legyenek viharok. Megengedi, mert fel akar készíteni. Megengedi, mert növelni akarja a mi hitünket. Megengedi, mert fel akar készíteni a későbbi időszakra. De Jézus nem engedi meg, hogy a vihar az erősebb legyen, mint amit hitben elbírunk. Jézus ott van, és imádkozik érte. Jézus a vihar közepén is ügyel ránk. Legyen a mi életünk, legyen a mi hitünk ilyen. Gondolom, nehézségre beszéltük, mindenkinek van. Talán most érdemes újra gondolni azt, hogy azokban, amik körülöttem vannak, vagy rajtam vannak, vagy bennem vannak, vagy engem vesz körül, lehet, hogy valahol valamit meg kéne változtatnom. És lehet, hogy megtalálnám hamarabb Jézus Krisztus, hogy felismerném hamarabb Jézus Krisztus jelenlétét, mert Jézus ma is ott van, ma is imádkozik érted, és értem, ma is a segítségünkre jön. És ezt kell megtanulnunk. És amikor nehézség van, erre gondoljunk. És ha ez bennünket így meg tud erősíteni, akkor mi is járni fogunk a tengeren. Jézus kezét fogva. A problémákon, a nehézségeken. És elmúlik a kicsiny hitőségünk. Hiszen ő értünk halt meg. Bennünket vár. Értünk van a Szentek Szentjében. És ezt az erőt mindig meg fogja nekünk adni. Úgyhogy azt kérném tőletek, hogy ha most ezt végig gondoltátok, hogy mi minden van, akkor azt is gondoljátok végig, hogy elhatározzátok, hogy ezeket a terheket most mind Jézus kezébe teszitek le. És higgyétek el, hogy ott van a legjobb helyen. És Jézusnak olyan megoldásai vannak, amire mi most pillanatnyilag nem is tudunk gondolni. De higgyük el és fogadjuk el, hogy legyen az, amit ő akar. Jézus azért nem engedte meg, azt a forradalmat, amit ott készítettek, vagy hát, hogy ő királyát tegyék. Mert Jézus Krisztusnak a legfontosabb, ami lelki üdvösségük. Lehet, hogy testi fájdalmaink nem fognak elmúlni, vagy nem úgy múlnak el, vagy talán nem annyira. De Jézus a lelki üdvösségünkről gondoskodni fog, ha átadjuk magunkat és bízunk benne. Azért ezt tegyük meg most is, ma is és minden napon. Amen.